nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok, de 10 évre visszamenőleg mindent átvilágít majd az új magyar kormány. Ezt ígérte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Európa Nostra díjat kapott a válaszúti Bánfi kastély. A műemléket a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. Most következzenek a részletek. A külhoni támogatások és a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a minap tartott budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett. Pásztor Bálint a részletekről a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában beszélt. A legfontosabb gondolataiból Ternovác István válogatott.
A Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel történt első találkozójának hangulatát Pásztor Bálint így jellemezte.
Eléggé feszült volt eleinte a hangulat, ami azt gondolom, hogy természetes. Lévén, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Fidesz mellett kampányolta az országgyűlési választásokat megelőző hetekben, hónapokban. Mindketten a nyílt egyenes párbeszédnek vagyunk a hívei, mindketten mondtunk a másiknak olyat, ami nem váltott ki osztatlan örömet a másik tárgyalópartner esetében, de én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködés megalapozásának a feltétele. Először a múltat kell helyretenni, és akkor utána megnyílhat az út egy normális kapcsolatokon alapuló együttműködésen. Azt mondta a jövendőbeli miniszterelnök, hogy Lementi által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni. Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel, mindenféle ellenzéki közleményed megjelentetésre kerül magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát, hogyha ez az igény, akkor rendben van.
A találkozónak külhoni magyaroknak nyújtott támogatás politikáról is szó esett, folytatta a VMS elnök.
Elmondta Magyar Péternek, hogy nekünk vannak 82, 80, 35, 30, 20 éves intézményeink, tehát nem az elmúlt 5, 10 vagy 16 év eredménye az, hogy ilyen kiterjedt intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség, ez az autonómiaépítésnek az eredménye, csak nálunk működik országos kisebbségi önkormányzatként Magyar Nemzeti Tanács, amely számos oktatási, művelődési, tájékoztatási intézménynek az alapítója, mi erre büszkék vagyunk, mert ez a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása eredménye az elmúlt bő 3 évtizedből. Szó volt arról is, hogy a gazdaságfejlesztési terv hogyan valósult meg. Én elmondtam, hogy erre is büszke vagyok, és Magyarország kormánya támogatása nélkül ez nem valósult volna meg. Ő mondta, hogy mindent át fognak világítani az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Én mondtam, hogy ez a mi részünkről teljesen rendben van, mert egyrészt semmiféle takargatni valónk nincs, mi becsületesen intéztük a közösségnek az ügyeit az elmúlt évtizedekben a polgárok által ránk ruházott hatáskörök fényében, ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá.
A külhoni magyar állampolgárok választási részvétele konkrétan a levélben történő szavazás kérdése is terítékre került, mondta Pásztor Bálint.
A mindenkori magyar kormány, illetve Magyarország gyűlés dolga az, hogy eldöntse, hogy a határon túli magyarok rendelkeznek-e szavazati joggal, és az milyen rendszerben valósul meg. Azt mondta Magyar Péter, hogy az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Mindenhol jó volt a helyi magyar pártnak az együttműködése az előző magyar kormánnyal, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséggel. Mindenki a Fidesz mellett kampányolt, tehát azt gondolom, hogy ez is normális, hogyha figyelünk figyelembe vesszük, hogy a Fidesztől kaptunk állampolgárságot, a Fidesz biztosított kiszámítható forrásokat az intézményrendszer működéséhez az egész Kárpát-pedencében, illetve a mi esetünkben a gazdaságfejlesztési programnak a számait is hozzá kell tenni, ami a Vajdasági Magyar Közösség megkapaszkodásához vezetett, ami a szavazati jogot illeti, teljes mértékben tiszta lelkiismeretünk, ami a levélszavazások lebonyolítását illeti, minden a hatályos magyarországi és szerbiai törvényekkel összhangban zajlott, illetve történt, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen kampányt nem folytatott volna az elmúlt hónapokban, a Vajdasági Magyar Közösség túlnyomó többsége, 90%-a akkor is a Fidesz-KDNP-re szavazott volna, hiszen tisztában vannak az emberek azzal, hogy mit kaptak az előző magyar kormánytól az elmúlt 16 év leforgása alatt. Azt gondoltuk, hogy úgy becsületes, hogyha mi ebbe a kampányba aktívan bekapcsolódunk és részt veszünk. Amennyiben az új magyar kormány és az új magyar országgyűlés úgy dönt, hogy ezt más formában kívánják biztosítani ezt a jogot, akkor az így lesz. Erről nem volt szó ezen a beszélgetésen. Mi minden megoldást el tudunk fogadni.
Magyar Péter Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnökétől azt kérte, hogy a külhoni magyarok ne avatkozzanak bele a magyarországi választási kampányba. A VMS elnöke erre így reagált.
Ezt nekem nem mondta. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztunk meg ellenzéki álláspontot, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nekünk az anyaország kormányával meg kell próbálnunk együttműködni. Ez most is így van. Én azt nagyon jónak tartom, hogy Magyar Péter még a miniszterelnökké történő megválasztását megelőzően fontosnak tartotta azt, hogy a határon túli magyar szervezetek vezetőivel külön-külön négy szem közti egyeztetést folytasson. Ezek eléggé mélyreható, hosszú, több mint egy órás egyeztetések voltak mindannyiunk esetében. Tehát ez is egy üzenet, hogy Magyar Péter számára, az új magyar kormány számára fontosak a határon túli magyar közösségek, és egy világos üzenet arra vonatkozóan, hogy kiket tart partnerének a határon túli magyar területeken.
Pásztor Bálint egyértelművé tette, ahogy a Vajdasági Magyar Szövetség a korábbi magyar kormányokkal, úgy a napokban megalakuló Tisza kormánnyal is építő jellegű együttműködést kíván folytatni.
Én bizakodó vagyok az együttműködés vonatkozásában is, lévén, hogy többször nyilatkozta most már április 12-e óta Magyar Péter, nekem is mondta, hogy a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét fenn kívánja tartani. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy most nulláról indul az együttműködés. Mi korábban soha nem is találkoztunk, tehát akkor láttuk egymást először élőben, akkor ültünk tárgyalóasztalhoz először, akkor beszéltünk úgy egyáltalán egymással először, és biztos, hogy hónapokat vesz majd az igényben, nem csak a mi esetünkben, hanem a többi határon túli magyar szervezet esetében is, Erdélyben, Felvidéken is, mindenhol máshol, hogy egy bizalmi, normális munkakapcsolat kialakuljon. Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat, a politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit, ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával, és a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ez működhet is.
Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Ezt ígérte Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével egyeztetett. Derült ki Ternovácz István összeállításából. Itt a határok nélkül. Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei válaszúti Bánfi kastély restaurálása. A kastélyt a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. A műemlék feltette Romániát az európai sikertörténetek térképére, mert 2026-ban Romániában ez az egyetlen olyan beruházás, amely európai örökség díjat kapott. Az emblematikus épület az Európa Nostra közönségdíját is elnyerheti, a megyei tanács szavazásra buzdítja a műemlékek kedvelőit. A részletekről Antal Géza megyei tanácsost, Ferenc Ádám kérdezte.
Az ingatlan ugye a megyei önkormányzatnak a tulajdonában áll most már hosszú évtizedek óta, viszont egy nagyon elhanyagolt állapotú épület volt, és miután az utolsó ott működő intézmény gyermekotthon is bezárt, amiatt, hogy az épület használhatatlanná vált, éveken keresztül gyakorlatilag romokban hevert az ingatlan. Az RMDS frakciója, Bákár István megyei tanács alelnök kezdeményezte lassan egy évtizeddel ezelőtt, hogy ezt a kastélyt újítsák fel, és adjuk vissza a közösségnek, vonjuk be a közösségi körforgásba, és az előző mandátumban, tehát 2024-et bezáró mandátummal sikerült Európai Uniós támogatással 11,5 millió eurós beruházás keretén belül felújítani a teljes épületegyüttest, nem csak a kastélyt, hanem a melléképületeket, illetve a kastélyhoz tartozó kastélyparkot is.
Az Európa Nostra díj az elmúlt években az Európai Unió legrangosabb műemlékvédelmi díjává lépett elő. Mit jelent a megyei tanács számára ez az elismerés?
Látnunk kell, hogy az elmúlt években több jelentős restaurálási projekt is Kolozs megyében kapott ilyen elismerést, hogyha csak a Unitárius püspöki hivatalra gondolunk, a Vallásszabadságházára, vagy pedig a Szent Mihály templom felújítására, ugye ezek rendre elnyerték ezt a rangos elismerést. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a magyar örökségünkre vigyázunk, és fontos ennek a közösségnek az épített örökség védelme, illetve azt is jelenti, hogy egy rendkívül jó szakembergárd van, többek között magyar szakemberek, akik ezeket a projekteket szakmailag megtervezik és kivitelezik. Hiszen mindhárom esetben ugye egy olyan csapatról beszélünk, olyan restaurátor csapatról, ahol magyar szakemberek irányításával végződött el ez a felújítás. Az Extra Architektúra cégcsoport végezte ezt a restaurálási projektet, itt számtalan szakember kapcsolódott be ebbe a felújításba. Tulogdi László építész műemlékvédelmi szakember volt a csapatnak a vezetője, de a csapatnak része volt Csók Zsolt történész is akár, vagy Gutmann Szabolcs műépítész is, tehát egy nagyon nagy felsorolni is hosszú lenne annak a szakember gárdának, itt vannak magyar és román szakemberek is természetesen, akik ezt az elképesztő munkát elvégezték. Jó magam 2019-ben, amikor már felújítás alatt állt a kastély, a fa részeknek, a fa elemeknek a restaurálásában nyerhettem egy elég alapos bepillantást, akkor a szakemberek bemutatták, hogy milyen aprólékossággal, milyen részletességgel végzik el ezeknek a daraboknak a rekondicionálását, és ugyanez érvényes természetesen valamennyi kőelemre, valamennyi gipszelemre, ami esetleg ebben a folyamatban bekerült, úgyhogy mindenképpen hatalmas munka és nagy precizitást és komoly szakértelmet igényelt.
Az utóbbi években, ahogy ön is kiemelte, azért jelentős sikerek születtek itt a műemlékvédelem szempontjából Kolozsváron és annak vonzás körzetében. A magyar közösség szempontjából miért fontosak ezek az elérések?
Valamennyi ilyen elismerés a magyar közösség számára egy visszajelzés, hogy fontos az, hogy az értékeinkre vigyázzunk. Legyen szó az épített örökségről, legyen szó kulturális örökségről, akár néprajzi örökségünkről, de hogy nekünk ezeket az örökségeinket, ezeket az értékeinket meg kell tartanunk. És ezek a visszacsatolások, hogy Európa figyel ránk, hogy Európa elismeri ezt a munkát, azt gondolom megerősíti a szakembereket is, megerősíti a hétköznapi embereket is abban, hogy nekünk vigyáznunk kell mindarra, amit örökül kaptunk.
Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei válaszúti Bánfi kastély. Derült ki Ferenc Ádám riportjából. Itt a határok nélkül. Székelyudvarhelyen továbbra is népszerű a Magyar Költészet napján meghirdetett Költészet a városban program. A városlakók a tömegközlekedési eszközökön utazás közben olvashatnak költeményeket. Az autóbuszokon és a megállókban elhelyezett kortárs és klasszikus versek többnyire az utazásról, az útonlevésről, a megérkezésről szólnak, mondja Simon Márta Tímea, a programot útjára indító művelődési központ vezetője. Őt halljuk elsőként Geréb Krisztina riportjában.
Amikor mi meghirdettük április 11-én a Költészet a városban programunkat, akkor igazából kettős célt fogalmaztunk meg.
Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhegy Művelődési Központ vezetője. Elérték a céljukat? Mármint, hogy verset olvastatnának tömegközlekedőkkel, illetve népszerűsítik a székelyudvarhelyi vonatkozású költeményeket.
Azzal, hogy tavaly bezárt a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, egy kicsit a programjainkat is át kellett gondoljuk, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk minél inkább kimenni a városba. Ez is egy ilyen program, hiszen magyar költőknek a verseit jelenítettük meg egyrészt a buszmegállókba, másrészt pedig a buszoknak az ablakaira raktuk fel az udvarhelyi vagy udvarhelyről elszármazott kortárs magyar költőknek a verseit. Így két típusú verssel találkozhatnak az udvarhelyiek, vagy azok, akik ide jönnek hozzánk a városba, olyan magyar költők verseivel, akikről utca van elnevezve udvarhelyen. Tőlük választottunk olyan verseket, amelyek vagy az utazással, vagy az utcával, vagy a hazaérkezéssel kapcsolatosak, és a buszokra pedig szintén a magyar költőknek a verseit tettük fel, de ott már elsősorban az volt a cél, hogy udvarhelyi legyen, udvarhelyről elszármazott és kortárs költő legyen, úgyhogy így olyan költőket lehet olvasni, mint Farkas Válman Éva, Farkas Válman Endre, Bálint Tamás, Nagy Álmos Ildikó, Balázs Imre József.
Nagyon sok kortárs költő is van. Gondolom az is lett volna a cél, hogy arra is ráirányítani a figyelmet, hogy itt vannak olyan utcák, vagy vannak olyan városrészek, ahol költők éltek az életüknek egy részére.
Úgy vannak megjelölve a versek, hogy azoknál a költőknél, akikről utca van elnevezve, értelemszerűen az adott utca van berajzolva a térképen, illetve a kortárs költők esetében pedig az az utca rész van berajzolva, ahol mondjuk gyerekeskedtek, vagy akik még most is itt élnek. Ez azt is jelzi egy kicsit, hogy ne csak akkor olvassunk egy költőt, amikor már mondjuk utcává nemesül, hanem amikor akár találkozhatunk vele az utcán is.
Ez a program már több mint 2 hete fut. Mennyire próbáltak a városlakók bekapcsolódni? Írnak-e, küldik-e a fényképeket?
Ezzel kapcsolatban meg is hirdettünk egy játékot, amelyben arra kértük a városlakókat, hogy fotózzák le a verset, hogyha találkoznak a buszon vagy a buszmegállókban. Igen, vannak, akik ilyen nagyon lelkesek, hogy szinte valamennyi posztunkhoz írtak. Van, ahol kevésbé volt népszerű, de van egy kis kemény maga, akik szerintem az összes képet most már lefotózta. Még tart a vers, mivel a busztársasággal közösen van a program kitalálva, így az 1 hónapos buszbérlet mellé egy művelődési központos ajándékcsomagot lehet majd nyerni. Igazából az is volt a cél, hogy a tömegközlekedést is egy kicsit népszerűsítsük.
Fágyony Vérida.
Miért csatlakozott ehhez a programhoz?
Kíváncsi voltam, meg a versek mindig közel voltak hozzám.
Az emberek nagy része a prózához vonzódik jobban. Miért érdekli önt a költészet jobban?
Édesapám nevelt bele, vagy így nőttem föl a vers közelségébe. Halála után pedig a vers segített a gyászon túltenni magam. A kedvenc költő Jeneki Petőfi Sándor volt, és kértem a halálakor, hogy adjon nekem egy jelet, hogy mivel tudjak tovább lépni, és felmentem a könyvtárába, és Petőfi Sándornak a szüleim halálára oda nyitottam ki a könyvet.
Itt is van a kezébe, itt, ugye ezt halljuk.
Minden évben a halálakor kiteszem a Facebookra én is, és úgy gondolom, hogy sokan kéne verset olvassanak, úgyhogy ez nagyon jó ötlet volt a műfáz részéről.
Több fotót is betett. Milyen verseket talált meg? Van-e kedvenc azok között?
Azért is buszoztam, hogy nézzem meg, hogy milyen versek is vannak. A legelső vers Buzogány Árpád verse volt, aztán körbe mentem a közeli megállókon, azt vettem észre, hogy egy-egy megállóba kutattam tovább, a buszokon pedig a helyi szerzők, a himnusz volt most utoljára, az is nagyon jó ötlet szerintem, hogy betették.
Előadással és emléktábla avatással tisztelegtek Ungváron gróf Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt születésének 125. évfordulója alkalmából. A gróf életútja Kárpátaljához is kötődik. A mai megyeszékhelyen Ungváron is raboskodott. Eszterházy János kiállt a magyar kisebbség jogaiért a két világháború között és alatt Csehszlovákiában. Egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását a szlovák parlamentben 1942-ben. A háború után a szovjetek letartóztatták, majd Csehszlovákiának adták át. Koncepciós perben halálra ítélték, amit később életfogytiglanira enyhítettek. Súlyos megpróbáltatások után börtönben halt meg 1957-ben. Iváncsik Attila riportja.
Eszterházy János nem csak történelmi személyiség, hanem erkölcsi példa is. A legnehezebb körülmények között megőrizte hitét, emberségét és tartását, emelte ki Molnár Imre történész.
Nagy öröm, hogy végre Eszterházy Jánost a kárpátaljai magyarság is csak újra felfedezi, vagy visszafogadja, hiszen ő mindig kitartott és képviselte a kárpátaljai magyarságot, és ugyanúgy, ahogy a szlovákiai magyarságnak is a szószólója volt, sose különböztette meg a kettőt. Ha az, hogy éppen most tér vissza ezekben a nehéz időkben, azt hiszem, hogy ennek megvan a maga indoka, vagy magyarázata az, hogy részt akar újra vállalni a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásaiban, szenvedéseiben. Ő a legnagyobb nehézségek és szenvedések közepette sem adta föl a hitét, a magyar meggyőződését, és ezzel akar üzenni nekünk is, hogy nincs a világnak az a pokla és a szenvedése, ahol mi az Istenbe való kapaszkodásunkból ne tudnánk erőt meríteni, és azt hiszem, hogy ez az üzenete a legfontosabb most az itt élők számára.
Bacskai József ungvári magyar főkonzul hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példamutató.
Maga a gondolat, hogy Eszterházy Jánosnak emléktáblát állítsunk Ungváron, ez Beregszászban fogalmazódott meg a tavalyi év során. Akkor a beregszászi konzulátus meghívták Molnár Imre történészt, hogy tartson egy előadást Eszterházy János életéről, és ezen az előadáson végighallgatva azt a kálváriát, amit Eszterházy János végig járt, a kapcsolódásait Kárpátaljához, az itteni magyarsághoz, az itteni ruszmisághoz, az itteni őslakosokhoz, ez fogalmazta meg azt az ötletet, azt a gondolatot, hogy mivel az ungvári börtönben több mint 30 napot töltött, illetve Kárpátalján a visszaszállításokon több napot eltöltött, azon kívül, hogy politikusként többször megfordult Kárpátalján, ennek az emlékére, ennek a mártíromságnak az emlékére itt egy emléktáblát állítsunk Ungváron is. Először a gondolat a börtön fala volt, de ismerve a hatóságoknak a nehéz helyzetét, erre nagyon kevés esélyt láttunk. De mivel keresztény ember volt, az egyházi vezetés, a Bános úr, püspök urak felvállalták az emlékhelynek a kialakítását. Tehát valójában mától kezdve boldogálvatási eljárás során mindannyian gondolhatunk Eszterházy Jánosra, arra a mártírra, aki bizonyságot tett a hite, a vallásossága, az embersége és a magyarság melletti politikai kiállása mellett.
A dombormű a Munkácsi szobrászművész, Matol Péter alkotása egyszerre idézi fel a múlt fájdalmát és a remény erejét.
Az emlékmű anyaga világos homokkő, ugyanaz a szobor anyaga, amivel dolgozok, nagy köztéri szobrokat készítek, és bronz. Ez a világos szín a tisztaságot, a szentséget jelöli, a bronz a sötétebb, a gyarló emberi arcot. Amikor készítettem ezt a szobrot, végig gondoltam a munkásságomon, és az egyik legelső szobrom Kodolányi János regénye nyomán a Julianus barát volt. Égbe néz, akkor ábrázolja a Julianus barátot, amikor már kirabolták, mindenét elvették, és megy egyedül a pusztában, már a halál szélén van, és bízik Istenbe, Istenhez fogászkozik, felnéz az égre, és ez az ábrázat, ez a felnézés, ez szinte megvilágosodott előttem, hogy ugyanezt próbáltam Eszterházy Jánosba megjeleníteni. Amikor már mindent elvesztett, akkor semmilyen nincs, és csak egyetlen dolog maradt az életébe, az Istenbe való hit. A dombormű szimbolikája is ezt jelzi, mert magába a keresztbe van beillesztve a fej, és mögötte ez a rácsos felület, ez egy kicsikét a börtön rácsaira utal, de ez csak egy ilyen gyenge utalás, és a börtön rovátkái, rácsai megnyílnak, és egy glóriát ábrázolnak. Átmenet a szentségbe.
A hagyományokhoz híven húsvét 5. vasárnapján ismét megrendezték a Szent László egyházmegyei zarándoklatot Nagyváradon. Ez az esemény egyben a 34. Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat hivatalos nyitó eseménye is. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Böcskei László, római katolikus megyés püspököt halljuk.
1918-ban volt az első ilyen ünnep, és azóta szinte minden évben megtartották, még a múlt diktatúra idején is. 2010-től egyházmegyei zarándoklati napra emeltem ezt a napot. A zarándoklat az valamit hozzáad még az ünnephez. Ez azt jelenti, hogy felkészülünk rá, ráhangolódunk, és közösen éljük meg az ünnepnek az örömét, az ünnepnek az üzenetét, és valamit magunkkal is viszünk. Van mit tanuljunk Szent László királytól, az ő erényessége, az ő helytállása, kitartása, Isten felé való tekintete, ugyanakkor az emberek szeretet, ezek mind-mind olyan erények, olyan kvalitások, amelyekre nagy szüksége van a mai embernek is. Most egy olyan zűrzavaros világban élünk, amikor sokan keresik azt az úgymond súlypontot, illetve azt a kiegyensúlyozottságot az emberek a saját életében és a közösség életében. És éppen ezért jó időt szánni arra, hogy egy kicsit a lényegre is próbáljunk figyelni. A lényegre pedig Szent László király tanít bennünket, és itt kötöm valahogy ahhoz, ami egyházmegyénkben az éves motto is, Szentírásból, az Úr lábához ült és hallgatta szavait, olvassuk Máriáról. Mi is ezt akarjuk tenni, Szent László példáját követve, az Úrra figyelni, és nem magunkat hirdetni, hanem az evangéliumot. Az evangélium pedig szeretet, béke, igazság, összetartás és az életnek a boldogsága. Ez az, amire mindenki vár, amire szükségünk van, és ami megmentheti közösségeinket és a világot.
Az Egyházmegyei Zarándoknap a 34. Festumaradinum kulturális rendezvénysorozat nyitó rendezvénye is egyben.
Ez is egy nagyon szép kifejezése annak, hogy az egyházi közössége nem egy bezárt közösség, hanem nyitott. És így találkozik úgymond a civil társadalom, a kultúra, az oktatás, és minden jó kezdeményezés, ami tulajdonképpen úgy gazdagítja és dinamikussá teszi az életünket, azzal, amit az egyház hirdet.
Miért csatlakoztál a Zarándok úthoz? Kovács Máté, Török Szent Miklós.
Engem édesapám invitált, és neki az egyik barátja, és mi járunk több zarándoklatra is, és szerintem így a szürke hétköznapokban, főleg nekünk diákok számára azért ez egy megnyugvás lehet, nyilván egy lelki teher is, nagyon sok minden fejbe dől le, de szerintem emellett nagyon felvidító lehet, mikor beérkezünk a célállomásra így a napok után. Bevallom, mint diák nem sokat imádkozom én sem sajnos, de azért ezekbe a pár napban azért így közelebb kerülhet az ember a Jóistenhez, meg ilyenkor dől el mindenkibe az, hogy hiába, hogyha fizikálisan felkészült, vagy mentálisan mégis milyen egészséges az ember, mert azért így a fájdalmak kimutatják, hogy mégis mennyire erős az ember.
Megkezdődött a 34. Festumaradinum rendezvénysorozat. Posa Tibor szervező.
Az idei évnek a mottója az, hogy közös pont. Mozi, színház, könyvbemutatók, ifjúsági rendezvények, de emellett pedig vallási és kulturális rendezvényeket is tartunk, koncerteket is szervezünk. Idén 250 különböző rendezvény kerül megrendezésre, és ez közel 100 különböző intézmény szervezi. Tehát a Festumaradinum, hogy ez a nagyváradi magyar napok. Megmutatjuk, hogy milyen magyar kulturális rendezvények vannak, melyek ezek az intézmények, amik egyáltalán Nagyváradon vannak, és a magyar kultúrát ünnepeljük közel egy hónap alatt.
Milyen eseményeket emel neki?
A hétvégén lesz május 8-10 között a Majális, ahol a várban ugye itt mozgatjuk meg szinte a legtöbb nagyváradi meg környékbeli magyart. Itt ugye egész hétvégén családi napot akarnak, nagyon sok civil szervezet jön és szervez a Majálison, illetve nagyon sok könnyűzenei koncertet tartunk itt, és rá következő héten pedig a Borpart van, ahol pedig Nagyvárad központjában, a Körösparton jazzzenét lehet hallgatni, és több mint 30 különböző termelőtől lehet borokat kóstolni. A Nagyváradi Színház az Infinite Dance-el csatlakozott, illetve több mint 15 színházi darabot nézhetnek meg a nagyváradiak, és több mint 25 könyvbemutatót és kulturális rendezvényt szervezünk a Lida házban.
A tavalyi évben említette, hogy nagyon-nagyon sok fiatal csatlakozott az eseményhez, mint önkéntes. Ezzel az idén mi a helyzet?
200 önkéntesünk van, emellett pedig van egy közel 50 fős videós, fotós, grafikás csapatunk, akit az egyetemmel közösen szervezünk. Szerintem nagyon fontos, hogy a programok nekik is szóljanak, ők is meg legyenek szólítva, és a fiatalok be legyenek vonva a szervezésbe.
Kedves hallgatóink! A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.